Egyszer Tonecsek a kávéházból szalámit adott nekünk, azzal, hogy törjünk neki követ. És mi törjük, csak törjük. De egyszerre sötét felhő kerekedik, elsötétül az ég, dörög villámlik, be kellett hasalnunk az árokba. Aztán hirtelen megint kivilágosodott. No és? Este megyünk haza. Hát anyánk azzal fogad, hogy képzeljétek, mi történt, a karaszek felakasztotta magát. Éppen abban az erdőben, ahol ti a követ törtétek. Mert a lány, akinek udvarolt, másokkal járt. Én azonban, kisasszonykáim, elővigyázatos voltam. Például azoknak, akiknél cipészkedtem. Volt egy Mazsena nevű lányuk, a hassa akár egy hordó, a melle, mint Mária Teréziának. A hátulja pedig akkora, mint egy ól, vagy víztartály. No, és ezek a háziak azt mondják, ma nálunk az szól. És meg is ágyaztak nekem a Sparhertnél. És aztán reggel a Mazsena lányuk megsimogatta az arcomat, és a két hatalmas mellét a mellemre tette. Én viszont ugrottam egy nagyot, mert már akkoriban is olyan kényes voltam, mint a 100 választó fejedelem. És bevertem a koponyámat a kályhába, és utána a kis dézsában áztattam a sebemet, és az egész család kiugrált az ágyból, és örvendezett, hogy esküvő lesz. Csak hogy én nem hagytam magam. Gőtteként kijelentettem, hogy beteg vagyok a mellemre, és inkább csak a verseket kedvelem. Na, ettől meg is ijedtek. A Mazsena aztán még vett nekem egy nyakkendőt, meg egy nikkelezett gyűrűt. Csak hogy én már akkor olvastam Batista úr művét a boldog házas élet biztosítékairól. Hát azt szilleltem, hogy a zenére gondolok, és így aztán feleségül ment valami Jetrutkához. Nyomorogtak, és hat gyerekük lett. Jetrutka örökösen részeg volt, és ha csak tüsszentett egyet a Mazsenára, hát az rögtön teherbe esett, így aztán a gyerekek egyik fele bedilizett, a másik fele pedig, mikor végig gondolta a dolgokat, hát felakasztotta magát. No, és akkor még higgyen az ember, Anna Novákova álmos könyvének, úgy szülöttet gondozgatni nagy öröm? Sok gyereketek fejebb a városbíró csinálhat, de ha a gyerekek bömbölnek, abban semmi öröm nincs. Az öreg monarchia szerette a parádét. Más oldalról nézvést viszont, ha az ember teszem azt sétálni ment, hát csak úgy botladozhatott a koldusok kinyújtott művégtagjaiban. És ahelyett, hogy a szép lányok mellének örvendeztem volna, hát sajnálkoztam azokon a nyomorultakon. Na de egyszer, ahogy bandukolok magamban. Hát egy gyönyörűség. Egy zsidó lány. Az orra, mint a vagonkampó. Ül a mesdjén, és várja a szombatesti első csillagot. Nem volt rajta bugyi. És én félszemmel oda pislantottam, ahová versírás előtt Goethe is szívesen nézett, és megszólítottam, és bizalmas viszony alakult ki köztünk. Ő elmondta, hogy a kormányt eleresztve is tud biciklizni, ez kérem akkoriban forradalmi dolog volt. Én viszont egy csendőrről meséltem neki, aki előkajtatott valami törvényt vagy rendeletet a polgárok tisztálkodásáról, és aztán ennek a rendeletnek az alapján személyesen járt kimosdatni a cigánylányokat. Szigorúan 15 éves korig. Elmondtam, hogyan kellett a vén cigányoknak vizet forralniuk, és aztán eltűnniük. No, és akkor a csendőr levette szépen a zubbonyát, felgyűrte az ingeujját, a parancsnoka pedig a kulcsjukon átnézte végig, hogyan hajtja végre azt a higiéniáról szóló rendeletet, később pedig azt a csendőrt bíróság elé állítatta, és attól fogva maga járt mosdatni a cigánylányokat. És a vén cigányasszonyok csodálkoztak, hogy miért nem csutakolja le őket is. No. A zsidó lány, aki a mesdjén ült és várta a szombatesti első csillagot, erre elpirult, és a fülembe súgta, hogy bizony, ő sem olyan nagyon tiszta. És én újra győztesként álltam ott azon a mesdjén. Máskor viszont egy sikkasztó lányával jártam. Na, azzal nem barátkozhatott akárki, de mi együtt diabólóztunk, és ahogy lehajolt, hát a blúzába estem egyszer. Igaz, Eszternek hívták a sikkasztó leányát, és olyan szép volt a melle, hogy még utána is évekig, ha csak visszagondoltam rá, hát dadogni kezdtem tőle, és helyes írási hibákat csináltam, és így őriztem meg én az illúziókat. Miképpen Krisztus úrunk is. Szép lányokkal járni, azt igen, de nem engedni őket túlságosan közel magunkhoz, és szabadnak maradni. Ahogy Karafiát doktor volt szabad, aki még attól is reszketett, hogy akár álmában is inkben lásson egy némbert, mert az ilyesmi, kérem, még egy írót is ledönt a lábáról, pedig azok edzettek. Az a sikkasztó apa is csábítgatott magához a hivatalba tisztviselőnek. Csak hogy én tudtam, hogy két fia van. Két cvikkeres ficsúr, és hogy az egyik ellopta a kasszát. És aztán, ahogy az már akkoriban divatos volt, főbelőtte magát egy Browninggal. Browningból különben csak az uralkodó családtagjai lövöldöztek. No, és a másik fiú felesége viszont Ninának hívták, egy csupa bársonyba öltözött óriás nő, igencsak kedvelte a rozsólist, és egyszer, ahogy merte a kútból a vizet, megszédült a feje, és beleesett, csak egy hét múlva találták meg, mert abban a hiszemben voltak, hogy megszöktette egy diák, ahogy az már akkoriban divatos volt. Föl volt már fúvódva, és csúnya volt. Ah, édes jó Istenem! Ez az élet mégiscsak bolondulásig gyönyörű. Nem akartam a családjukba kerülni, mert a nagybácsikájuk egy vallásos fanatikus volt, aki csókolgatta a földet és a házak körül kidöngette a kerítéseket, mert ha az égben nincsenek kerítések, úgymond akkor a földön se legyenek. Ő már akkor élen járt az emberek közötti mesdjék elszántásában, örökösen kint térdelt a téren, és kiabált, hogy az emberek közötti kerítéseket eltávolítja a szeretet, az emberek azonban másképp gondolkodtak. Inkább hazasiettek nőkkel henteregni a kanapén. És a bácsi végül is felakasztotta magát az édesanyja keresztjére a temetőben, és a pap szitta, hogy most újra szentelheti miatta a temetőt. Csodálkoztam is, hogy az Anna Novákova féle álmoskönyvbe hogyan kerülhetett az a mondat, mely szerint templomban felakasztva látni magunkat, közeli egyházi tisztséget jelez, ha egyszer az öngyilkost éjszaka kell eltemetni, és a legnagyobb csendességben. Vagy ott volt a jegyzőnek a stábarct fia. A felesége egy kincs. Hajszára ugyanaz a szisztéma, mint önök, hölgyeim. No, és amikor eljárt hozzánk tejért, azt mondja nekem egyszer, nem jönne át egy percre hozzánk? Úgy néz ki, mint a megboldogult Strauss ifjú korában. A mamája a Przemyslovicin túli kastélyból származott, Chlochovnak hívták a kastélyt, és a Bochneré volt. Az apukája pedig, az is jegyző, négy fehér lóval kocsikázgatott, és a kocsi után hat tarka dogrohant lógó nyelvvel. Na, és annak a jegyzőfiúnak halványkék kabátja volt, mint az ég, a nadrágja meg fekete-piros lampasszal. Hol van az a hadsereg, amelyik versenyezhet ezzel a látvánnyal? Manapság úgy járnak a katonák, mint valami komámuramok. Bezzeg akkor minden katona olyan keskenyre volt húzva derékban, mint egy kisasszony, és amikor hazament szabadságra, hát aprófát pisiltek utána a lányok, mert a katonák fűzőt viseltek. No, és egy ilyen stábarcnak két sor gombja volt, mégpedig arany, és a galléria is arany, és körös körül sejemmel volt alábélelve, a generál arzt hullámos stráfot viselt, és az egész galléria arany volt. Mondhatom maguknak egy gyönyörűség. Csak maga a természet, ha el akar dicsekedni, hogy azért ő is ért valamihez, tud ennek konkurenciaképpen egy jégmadarat vagy egy papagájt csinálni. Na, de kérem, a monarchiában, a parádén és a koldusokon kívül még disziplína is volt. A katonáknak sokszor bele kellett őrülniük abba azok az áristomok, azok a kikötések. Na, a koncentrációs tábor semmi. A jegyzős tábarcst fia. Csupa gőg volt. A katonasághoz úgy vonult be, ahogy egy szép lány sétálni megy, és aztán az a pech érte, hogy egy katona megölt egy másik katonát, és ellopta tőle a pénzt, amit az anyukájától kapott a katonáskodásra, és ez a gyilkos pálinkát öntött a meggyilkolt szájába. A stábarcst pedig még rugdosta is azt a szerencsétlent, mert azt hitte, hogy berúgott a szolgálatban. Hanem egy széltoló mindent látott, és jelentette az esetet, és a stábarctot lecsukták, és aztán a börtönben felakasztotta magát a törülközőjére, de amikor eltemették, az anyja úgy jajveszékelt, hogy attól akár össze is dőlhetett volna a templom, de fizetett, és így az öngyilkost a temetőben földelték el, holott éjszaka kellett volna elkaparni, és egy igen félre eső helyen, és teljes csendességben. Így van ez már, hölgyeim. A fronton úgy kaparják el az embert, Isten tudja hová, mintha önök elvesztenének egy zsebkendőt. És akkor Anna Novákova a tetejében még azt mondja az álmoskönyvében, halálos órádon lenni esküvő, meg hogy bolondházban lelni magad nagy boldogság jele.